Dicsértessék a Jézus Krisztus! Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Isten hozta a testvéreket. Már jó pár éve van egy kedves ismerősöm, minden vasárnap reggel csöng a telefon 8:30-9 között. Már tudom, hogy ő az, aki hív. Általában nem szoktak vasárnap reggel bántani a telefonokkal, és minden alkalommal a következőt hallom. Szép vasárnapot kívánok, szép szentmisét, szeretettel köszöntöm az egybegyűlteket, találkozzanak Istennel meg egymással. Nagyjából ezt a néhány mondatocskát variálja, nekem megmelegíti a szívemet. Hát az ő köszöntését is szeretném ezen a mai vasárnapon kifejezni, de hát elsősorban az Isten vár bennünket. És hogyha sikerül odafigyelni egy kicsit jobban az Istenre, mint úgy általában a mindennapjainkban, akkor van remény arra, hogy egymásra is jobban odafigyelünk. Mert végeredményben ezt kell megtanulni. Mit jelent az, hogy egymást elfogadjuk, egymást szeretjük, egymásért áldozatot hozunk. Szóval egyáltalán mit jelent az, hogy közösségben vagyunk egymással? Ezen a mai reggelen Isten vár bennünket. Jó lenne, ha mindegyikünk megtapasztalná, hogy valaki az emberek közül is vár bennünket. Ezt a szentmisét örömömre, egy kedves szándékra ajánljuk fel. Köszönöm szépen, hogy erre gondolt valaki. Most értünk imádkozunk. A papokért, meg a szerzetesekért. Hát ilyen nem szoktak kérni az emberek. Általában mindenki inkább magára gondol. Hát ilyenek vagyunk mi emberek, de ezen a mai reggelen ez megint egy fényes ajándék nekem is személy szerint, és köszönjük annak, aki erre gondolt. Még egy szempont, amire figyelmeztetném a testvéreket, ezen a mai reggelen Ma országos gyűjtés van a katolikus iskolák javára. Tüntetnek is. Jogos követeléseik is lehetnek a pedagógusoknak, meg egyebek is. Azt gondolom, hogy mi ma feléjük bizalommal fordulunk, mert rájuk bízzuk a gyerekeinket. Tartsunk bűnbánatot. Gyónom a mindenható Istennek és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem. Az Úr legyen veletek! Evangélium Szent Lukács könyvéből. Abban az időben odajött Jézushoz néhány ember, azokról a galileaiakról hozott hírt, akiknek vérét Pilátus az áldozat vérével vegyítette. Erre Jézus megjegyezte. Azt hiszitek, hogy ezek a galileaiak bűnösebbek voltak, mint a többi galileai, azért, hogy így jártak? Mondom nektek, nem. De ha nem tartotok bűnbánatot, épp úgy elvesztek ti is mindnyájan. Vagy azt gondoljátok, hogy az a 18 ember, akire rádölt Siloámban a torony, és megölte őket, bűnösebbek voltak a Jeruzsálemben élő többi embernél? Mondom nektek, nem. De ha nem tartotok bűnbánatot, épp úgy elvesztek ti is mindnyájan. Aztán egy példabeszédet mondott. Egy embernek fügefa volt a szőlőjében. Kiment, gyümölcsöt keresett rajta, de nem talált. Erre így szólt vincellérjéhez. Ide járok 3 év óta, hogy gyümölcsöt keressek ezen a fügefán, de nem találok. Vágd ki! Miért foglalja itt a helyet? De az így válaszolt: Uram, hagyd meg még az idén, körülásom, megtrágyázom, hát ha terem majd jövőre, ha mégsem, akkor kivághatod. Ezek az evangélium igéi. Ki a bűnös? Azok, akiket Pilátus megöletett, azok, akikre rádölt a torony Siloámban, ki a bűnös? A zsidók úgy gondolták, akiket ilyen csapás ér, nem foglalkoztak azzal, hogy ártatlan, nem ártatlan, az nyilvánvalóan valami rosszat tett. És ennek a rossznak a büntetése ez, hogy az életével fizetett. Ki a bűnös? Jézus azt mondja, azt gondoljátok, hogy azok bűnösebbek voltak azoknál, akik életben maradtak? És Jézus egy egészen új szemléletet ajándékoz a hallgatóinak. Jézus egyszerűen megszünteti, eltörli ezt a fajta gondolkodást, amely nem csak a zsidóknak volt a gondolkodása, hanem az ókori embernek is, akik úgy gondolták, akivel rossz történik, az azért van, mert rosszat tett. Akivel viszont jó történik, az azért van, mert ő valami jutalomképpen kapja ezt. Teljes egészében félreértették az Istent. Mindaddig, amíg a pogány istenekről volt szó, akár azt is mondhatjuk, legyen. Hiszen ezért volt egy egészen számunkra már zavarbejtő kapcsolata az ókori embereknek, az istenekkel, akiket engeszteltek, akiknek hálát adtak. És a zsidók is valamiképpen így gondolkodtak, Istent néha engesztelni kell, Istennek máskor hálát kell adni. A kérdés valójában az, hogy lehet erről beszélni? Te bűnös vagy? Te bűnös vagy? Te nem? Te nem? Honnan veszi az ember a bátorságot, hogy egyszerűen egy ilyen játékba belemenjen? Jézus, amikor válaszol, végeredményben azt mondja, nem ezekkel a szavakkal pontosan, de az a nem, ami kétszer is elhangzik mindkét történet kapcsán, ezt az igazságot mondja ki. Ki a bűnös? Mindenki. Senki sem mentheti föl magát. Hiszen ha csak arra gondolunk, hogy mennyi zavar van a szívünkben, mennyi zavar van a gondolkodásunkban, ugyan kimerné azt mondani, hogy ő mindig, minden helyzetben, minden körülmények között jó indulattal van a másik ember iránt. Jézus valójában, ami egész gondolkodásunkat akarja megváltoztatni. Ennek a harmadik vasárnapnak, a nagybőjt harmadik vasárnapjának pontosan ez az üzenete, változtassátok meg gondolkodásotokat. Alakítsatok ki magatoknak egy új képet az Istenről. Higgyék el a kedves testvérek, a keresztény embereknek szinte minden problémája ebből származik, hogy egy hamis képünk van az Istenről. Pogánykodunk. És azt gondoljuk, hogy az Isten minket a mi elképzelésünk szerint tekint. Nem. Térjetek meg, ez az ismert formula, ez az ismert mondat, ami egyszerűen azt jelenti, hogy alkalmazkodjunk az Isten gondolataihoz. A mi gondolataink egyre inkább legyenek az Isten gondolataihoz hasonlók. A mi cselekedeteink legyenek egyre inkább az Isten cselekedeteihez hasonlók. Ha most a fügefáról szóló példabeszédre gondolok, akkor ez egy sajátos párbeszéd. Az igazság és az irgalom párbeszéde. Hiszen teljes egészében jogos volt Jézusnak a panasza. Évek óta járunk itt, és ez a fa nem terem gyümölcsöt. Ki kell vágni. Ami persze nagyon szokatlan. Jézus mindenkivel megértő, Jézus mindenkivel türelmes. Mindössze egyszer-kétszer az egész működése során találkozunk olyan megnyilatkozásokkal, amiken talán meghökkenünk. Amikor kiűzi a kereskedőket a templomból, fölforgatja az asztalaikat, korbácsot vesz a kezébe, de ez olyan ritka, mint a fehér holló. És a vincellér, talán mondhatjuk így, az atya, az Isten, de ne essünk esetlegesen túlzásba, minden esetre a vincellér azt mondja neki, ne, várj, adj neki időt, légy türelemmel, jobban figyelünk rá, és meghozza a termést. És én azt gondolom, akkor, amikor a gondolkodásunkat át akarjuk alakítani, hogy a mi gondolkodásunk az irgalmas Isten gondolkodásához igazodjon, akkor valóban erre kell nekünk is figyelni. Ki tudja, mi lakik az emberben? Ki tudja, mi van a másik ember szívében, még magunkat se ismerjük. Hiszen néha történnek olyan dolgok velünk is, a mi részünkről is történhetnek olyan megnyilatkozások, amiken még mi magunk is elcsodálkozunk. Ilyen vagyok. Nem is gondoltam arra, hogy ilyenre is tudok gondolni, vagy ilyet is tudok cselekedni. Akkor, amikor a másik emberrel gondunk, bajunk van, akkor az a másik ember csak egyre tud hivatkozni, talán találkoztunk konkrétan is ezzel, de azért erről szól bizonyos értelemben az emberi közös történetünk. Az mindig arra hivatkozik, ha tudnád, miért történt az, ami történt. Ha tudnád, miért tettem azt, amit tettem. És ezt nyilvánvalóan minden esetben mindegyikünk azért fejezi így ki, mert abban reménykedünk, hogyha az a másik, akinek panasza van velem szemben, velem kapcsolatosan, ha tudná azt, amivel gondja van, miért tette az ember, akkor bizonyára megértőbb lenne, nagyobb türelemmel lenne. Minden esetre ez a mai vasárnap arra akar bennünket tanítani, hogy jobban figyeljünk arra, hogy milyen is az Isten. Mert a kereszténységünk erre hív bennünket, ezen érdemes elgondolkodni, az, ami ma a civilizált világban történik, ma, amiről nap mint nap hallunk, különösen itt Európában a kereszténység elveszítette az identitását. A kereszténység gyenge. Említettem egyszer, hogy Szíriában mondta valaki, 2 évvel, 3 évvel ezelőtt most már indulunk, mert Európa olyan gyenge, hogy elfoglalható. Persze nem mondta ezt, hogy elfoglalható. De indulunk. Nyilvánvalóan ezzel a szándékkal. Az európai kereszténységnek a tragédiája ez. Hiszen ez arról szól, hogy nincs meg az a lelki ereje, amivel szembe tudna szállni. Higgyük el, hogy a fegyverekkel szemben is az igazi erő, a lélek ereje, erre hív figyelmeztetett bennünket a mai Szentlecke. Figyeljetek az elejitekre, az őseitekre, akik a lélek fegyvereivel harcoltak. A lélek fegyvereivel szemben csak kapitulálni lehet. Lehetnek csaták, győztesek, de a háborút a lélek fegyvereivel szemben senki nem tudja megvívni. Egyébként bármennyire félreértjük, ezek a mohamedánok, akikkel ma annyit foglalkozunk, nem a kezükbe fogott fegyverekkel harcolnak elsősorban. Bár rengeteg embert kivégeztek, rengeteg embert tönkretettek, földön futóvá tettek, de valójában ők arra a szent sziklára hivatkoznak. Arra a szent sziklára, ami Jeruzsálemben az Omár mecset mellett van, amely szent sziklán annyi mohamedánnak a hite fölépült. Erre hivatkoznak, és ennek a hitnek az erejében jönnek. No, változtassátok meg gondolkodástokat. Ha erősek akarunk lenni, ha egymással közösségben akarunk lenni, és itt most le lehet bontani a legkisebb közösségre a mi emberi kapcsolatainkat, ha házasságban akarunk élni, ha baráti kapcsolatokat akarunk ápolni, ha munkaközösségeket akarunk létrehozni, akkor bizony itt a lelki értékeknek meg kell jelenni. Különben elsekélyesednek a kapcsolataink, és bizony még azt is megérhetjük, hogy egymással szemben kerülünk. Mit jelent? Ennek a mai vasárnapnak az üzenetében ez. Talán így tudnám megfogalmazni egyszerűen, vagy képekben a csipkebokor reménye, a fügefának a reménye az, ami biztathat meg, bátoríthat bennünket. Hiszen Mózes, amikor az égő csipkebokor látomását elmondja, akkor ugye a legfontosabb ebben az, hogy a rabságban lévő nép, az egyiptomi fogságban lévő nép számíthat az Istenre. És ez az Isten gondolkodása, hogy mellénk áll. Ez az Isten gondolkodása, hogy segítségünkre van, hogy szabadok legyünk. Szabaddá tesz bennünket az Isten, hogy vele szövetkezhessünk. Szövetkezni csak szabad emberek tudnak. Szabad és rabszolga nem tud szövetkezni egymással. Ez az Isten gondolkodása. A rabságból, a börtönből, a szolgaságból, a megalázottságból kiemelni, kihozni az embert. Ez az Isten gondolkodása. Aki van, ezt mondta Mózesnek a látomásban, aki van, oly sokszor kimondtuk már ezt az igazságot, értetek. Mert önmagában mi az, hogy van? Mi az, hogy vagyok? Mindegyikünk van. De ennek a vannak, ennek a mi emberi életünknek csak akkor van értelme, ha valakiért vagyunk. Önmagunknak lenni, ez a halálnak a képe. Vagyunk egymásért. Ez az isteni gondolkodás. És ezt a gondolkodást akarja Krisztus nekünk átadni. És a fügefának a képe. Istennek van türelme. Az Istennek van bizalma. Az Isten tud várni. Mi általában türelmetlenek vagyunk. Általában föladjuk, Általában nem adjuk meg egymásnak azt a lehetőséget, hogy tisztázza magában először az élet kérdéseit, hogy aztán kiviruljon az élete, gyümölcsöző legyen, mert a gyümölcstelen élet az a halálnak a képe. Az Isten gondolkodása az, hogy mindent megpróbál, csak azért, hogy nekünk gyümölcsünk legyen, és ezeket a gyümölcsöket a Biblia felsorolja, ezek az ember élet lelki gyümölcsei. A türelem, a megbocsátás, a nagy lelkűség, az elfogadás, az áldozatkészség egymásért. Ez az élet. Isten maga az élet. És ez a gondolkodás kell, hogy bennünk is kialakuljon. Oly sokszor gondolkodom egyébként ezen, az ember hallja a híreket, olvassa az újságokat, egyre több börtönt kell építeni, mert kevés a börtön. És megoldás. Megoldás. Bedugni azokat, akik veszélyesek. A megoldás az lenne, hogy őket átalakítsuk. A gondolkodásukat. Mert ez a fajta gondolkodás, ez a halálnak a gondolkodása, hogy félni kell egymástól, és el kell őket izolálni. Nem megoldás. Persze, könnyű ezt mondani, a börtönökben át tudják alakítani az emberek gondolkodását. Próbálkozások vannak. Még a börtönökben is vannak lelki programok. Éppen itt van István. Margit itt van? Igen, itt van Margit, akik 30 éve a börtönökben sínylődő emberekkel találkoznak hétről hétre, és a gondolkodásukat próbálják formálni és alakítani, hogy onnan kikerülve más emberek legyenek. És hát ha egyáltalán nézzük a mindennapjainkat, minden gondunk, bajunk abból származik, hogy egymással nem tudunk gyümölcsöző kapcsolatban lenni. Talán félünk is egymástól. Sose felejtem el, fiatal papkoromban, első éves pap voltam, a dorogi pártitkár, aki amikor meglátott, mindig megállt és beszélgetni óhajtott velem, és legtöbbször behívott az irodájába. Egyszer megkérdeztem, Laci bácsi, miért szeret? És akkor azt mondta, magától nem kell félnem. Hát igen, nem lehet gyümölcsözően együtt élni, ha egymástól félünk. Kedves testvérek, sajátos üzenete van ennek a mai vasárnapnak, Nagybőt harmadik vasárnapjának. Az Isten képünket kell kialakítani. A rossz Isten képet félre kell dobni. És Isten azt akarja, hogy helyesen gondolkodjunk róla, egymásról. Egymásért éljünk, különben nincs értelme az életünknek. Gyümölcsöző kapcsolataink legyenek, lelki ajándékokat tudjunk egymásnak adni elsősorban. És akkor minden más lesz. Tolstojnak van ezzel a képpel, befejezem, Tolstojnak van egy elbeszélése, nagyon kell. Tipikus emberi gondolkodásunkat mutatja meg, gazdag ember meghal, és egy zacskó aranyat tetett a koporsóba, hogy jól jön majd. És amikor látja azt, hogy micsoda lehetőségek vannak oda át, és örömmel gondol arra, hogy neki van aranya, van mivel fizetni, árak is alacsonyak, ragyogó, és nem tud vásárolni, mert kiderül, hogy ott nincs kassa, kiderül az, hogy ott csak az vásárolhat, aki már itt fizetett, aki itt elegendő jót tett földi élete során. hát azt hiszem, hogy ezt a gyerekes és ezt a nagyon földhöz ragadt istenképünket, akiről azt gondoljuk, hogy így lehet neki fizetni, és a mennyországról is ilyen hamis és furcsa képünk van. Szűnjön ez meg! Isten itt van bennünk, és értünk, és azt akarja, hogy mi valóban egymásért éljünk. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és minden láthatónak és láthatatlannak. Kedves testvérek, most az Úr imádságát fogjuk imádkozni, és ebben a közös imánkban fogalmazzuk meg ezt a gondolatunkat, meg vágyunkat. Mindenki bűnös, tehát mindenkinek rendet kell tenni a fejében, rendet kell tenni a szívében, és ez a rendteremtés egyszerűen azt jelenti, hogy jobban figyeljünk arra, hogy milyen is az Isten. És hogyha közelebb kerülünk hozzá, egymáshoz is közelebb kerülünk. Mi Atyán, aki a mindenben vagy, szenteltessék meg a te nevet, jöjjön el a te országod, legyen. Könyörögjünk. Urunk Istenünk, üdvösségünk zálogát vettük magunkhoz, amikor itt a földön mennyei kenyérrel tápláltál minket. Alázattal kérünk, mutatkozzék meg tetteinkben is, hogy e szentségben veled találkoztunk, Krisztus, ami Urunk által. Amen. Kedves testvérek, most az áldással befejeződik a Szent Mise. Az áldás még egy erőt akar adni, egy lökést, ha lehet ezt ilyen prózaian mondani, hogy az ember a hétköznapokban valóban isteni gondolatokkal a szívében tudjon élni. Hétköznapokból több van, mint az ünnepnapokból, de az ünnepnapok pontosan erre valók. Hogy ezt a lelki erőt megadják nekünk a néha durva hétköznapi világban. Gondoljanak a testvérek arra, hogy nem olyan sokára nagyon nagy ünnepünk lesz március 8-án, Istenes Szent János születésének és a halálának a napja. Lelkileg is készülünk erre. Gondoljanak mindannyian az irgalmasoknak a küldetésére a gyógyításban elsősorban. A gyerekektől szeretnék elnézést kérni, itt a randalírozás a mise után egy kicsit visszafogottabb lesz, mert éjszaka elárasztott bennünket az ár, és hát kicsit össze-vissza állapotok vannak itt a folyosón is, úgyhogy gyerekeknek, hát főleg ott kint vannak, meg majd a többiek, akik oda kitörnek a folyosóra. Én örülök, amikor ott rosszalkodnak, mert ez nagy élmény, de most egy kicsit visszafogottabbnak kell lenni. És kívánom mindenkinek, hogy ez a mai nap igazi lelki ünnep legyen lelkünkben. Az Úr legyen veletek. Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szent Lélek. A Szent Mise véget ért, menjünk békében. Isten.